Érvelni tanít minket hamarosan a Mátyás Corvinus Kollégium Vita Akadémiája. Aki velem van, az a kollégium kutatási igazgatója, Súrjányi Fanni. Jó napot kívánok, üdvözlöm!
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat is.
Érdekes az időzítés, megmondom, hogy miért gondolom ezt. Az ember azt látja maga körül, vagy hát nem azt látja maga körül, hogy emberek leülnének, szépen meghallgatnák egymást, és gyönyörűen felépített érvekkel elmondanák, hogy miért gondolják úgy azt, amit gondolnak. Van terepe ma a szép érvelésnek, jó beszélgetésnek, értelmes vitának?
Szerintünk épp ez ad okot arra, hogy képezzük az embereket, mindazokat, akik nyitottak az igényes, átgondolt, racionális vita kultúrának az elsajátítására, illetve ennek a továbbadására, tehát magának ennek a párbeszéd kultúrának a művelésére is, hiszen a Vita Akadémiával az a célunk, hogy nagyon szervesen, mind a résztvevőknek a kiképzésével, és azzal, hogy őket vita trénerekké képezzük, a társadalom szélesebb rétegeinek át tudjuk adni ezt a tudást. Igazából a Mátyás Corvinus Kollégium már immáron körülbelül 25 éve ezt az oktatást folytatja, csak eddig elsősorban a saját hallgatóinak, diákjainak, különböző korosztályoknak a képzési programok részeként oktattunk vitát, és a Vita Akadémiával indult el annak a lehetősége, hogy egy szélesebb közönség számára is elérhetővé váljon ez a tudás, kifejezetten célzottan az érvelés technika és vitamódszertan.
Van itt korosztályi megkötés?
18 éven felüli résztvevőket várunk, olyanokat, akik már megkezdték, vagy akár be is fejezték a felsőoktatási tanulmányaikat. Ezen kívül lényegében bárki jelentkezhet. Magyarul zajlik a képzés, egyelőre magyar nyelvű közönségnek, magyar nyelvű vitakultúrának a fejlesztését szeretnénk előirányozni. Mi bárki, aki beszél magyarul, és belesik ebbe a körbe, motivációt érez magában, annak számítunk a jelentkezésére jövő hét szerda éjfélig.
Hova lehet visszanyúlni a magyar történelembe? Honnan lehet meríteni? És kik azok a szakemberek, akik meg tudnak bennünket tanítani a jó párbeszédre?
Van azért a magyar reformkorból is, és a parlamenti kultúrából is több olyan szereplő, felszólalás, mozzanat, ami szerintem jó példával jár elől. Tehát ilyeneket is lehet olvasgatni, de azért azt látni, hogy ez elsősorban a retorikát és ugye az ékes szóló kiállást érintette. Igazság szerint a magyar párbeszéd kultúrában nem tudott teljesen meghonosodni az a fajta vitakultúra, amit mi szeretnénk átadni. Az lenne a cél, hogy a történelmünket többször megtört, annak az egyenesívű fejlődését, azért megvariált 20. századi tragédiákat és ezeket a problémákat magunk mögött hagyva, fel tudjunk fejlődni arra a szintre, ahogy mondjuk egy angol száz párbeszéd kultúra, ahol szintén megvannak maguk problémáik, de azért összességében egy folyamatosan fejlődő párbeszéd kultúra tud alakulni. És az lenne a célunk, hogy akár majd angol nyelven, világszínvonalon is elő tudják így adni magukat a magyar emberek, diákok, későbbi szakemberek, de nagyon fontos, hogy a saját életükben, a saját anyanyelvükön, személyes kapcsolataikban, munkahelyükön fel tudják ismerni azt, hogy mit jelent az érvelés, nem kell attól megijedni, hogyha megcáfolják őket, ők hogy tudnak arra reagálni, mit jelent egy jó kérdés, mert sokan ugye sem ismerik föl, hogy igazából kisebb székfoglalókat tartanak kérdés címén egy-egy nyilvános program során. Tehát ilyesmiket igyekszünk átadni, és hiszük azt, hogy noha a racionális vitakultúra az nem minden esetben vegytisztán fog megjelenni egy-egy párbeszédben, viszont az biztos, hogyha valaki ismeri a racionális vitának a szabályait, kereteit, eszköztárát, akkor könnyebben boldogul bármilyen más helyzetben is, ahol mondjuk már az érzelmek és egyéb befolyásolási meggyőzési eszközök is szerepet játszanak.
Nagyon tetszett, hogy mondta, és belekapaszkodom egy kicsit, hogy az élet bármely területén, tehát ugye itt akkor nem csak arról van szó, hogy esetleg valaki a politikai életben, vagy a közéletben szeretne valakivel vitázni, hiszen ezek a tanulmányok nagyon jól hasznosíthatók akár a mindennapi életben, otthon is, vagy esetleg az oktatásban is.
Abszolút így van. És hogyha valaki csak egy újságcikket szeretne kicsit kritikusabb szemmel elolvasni, ki szeretné szűrni belőle a lényeget, a fő állításokat, ami sokszor akár egy hosszabb 5-6 oldalas írásnál is lehet egyetlen mondat, vagy egy-két mondat, ami konkrétan érvelés, a többi igazából díszítő elem, vagy akár egyenesen ködölés, fölhigítás annak a mondandónak, akkor nagyon hasznos neki, hogyha ismeri a racionális vita szabályait, hiszen így az írott szövegben és a beszélt szóban is fel tudja ismerni az ember, hogy mikor hall érvet, mi az a premissza, mi az a konklúzió, és hogyha ő valamiben hisz, akkor meg tudja azt magában is hányni vetni, hogy vajon jó-e, hogy ő így gondolkodik, és amennyiben igen, akkor pontosan mivel tudja ezt alátámasztani, hogy erről másokat is meggyőzzön. Ugye itt szó lehet egy egyszerű baráti körben végzett beszélgetésről, lényegében bármiről, olyan egyszerű szintig, hogy eldöntsék az emberek, hogy ma este tévét néznek, vagy elmennek sétálni, tehát bármilyen esetben, amikor vannak állítások, és azt alá kell támasztani, abban jól jöhet a racionális vita kultúra.
Többször említette a párbeszéd szabályait, tehát a vita szabályait. Mondana egy-két olyan alapszabályt, amelyet nagyon sokszor elfelejtünk, és amely nagyon fontos lenne?
Igazából ez érinti az érvelési hibák kérdését is, tehát ezt érdemes sokszor párba állítani azzal, hogy csináljuk helyesen, mert mi az, amit könnyen el lehet rontani. Tehát szerintem egy nagyon fontos alapvetés, hogy amikor vitázunk, akkor a vitapartnernek a mondandójára és azon belül is az érveire figyeljünk. Súlyos hiba, hogyha valaki maga kreál egy képet, hogy igazából kivel vagy mi ellen vitatkozik, és nem hangzott el tényszerűen az az állítás, de mégis ő szalmabáb érveléssel azt mondja, hogy a másik mondjuk ellene támadott vagy gyűlölködött, pedig szó sem volt róla, csak tett egy olyan állítást, amivel ő nem ért egyet. Hát a szalmabáb érvelés egy nagyon súlyos probléma tud lenni, fontos figyelni arra, hogy a másik ténylegesen mit mond, és azzal érdemes vitatkozni, nem önmagunkkal. A másik pedig a személyeskedés, amikor el se jut valaki odáig, hogy a másik mondandóját egyáltalán eltúlozza, fölnagyítsa vagy variálja, hanem önmagában a másik személyét támadja és hitelteleníti. Ez ugye a közéletben is előfordul, de igazából a legkisebb szinteken, a magánéletben, mindennapokban is. És valahol persze kell, hogy legyen az embernek egy hitelessége, és az is érthető, hogy a személyét nem lehet a mondandójától teljesen elválasztani, de az súlyos hiba, hogyha valakinek csak arra figyelünk, sőt, pont amiatt, mert mondjuk a mondandója meggyőző, emiatt próbálunk az ő személyiségbeli hibáival vagdalkozni, és nem cáfoljuk meg azt, amit egyébként állított.
Fanny, ilyen esetekben, amikor ezek a dolgok megtörténnek, akkor én mindig nagyon mérges szoktam lenni, hogy a másik nem tudja azt mondani, hogy de te most itt nem mondasz igazat, mert én ilyet nem állítottam, te most a személyemet bántod vagy támadod, mert hogy az én szememben a vita alapja az, hogy végighallgatom a másikat.
Igen, ez így igaz, és ha valaki elkövet egy érvelési hibát, valószínűleg az is el fog hangzani, hiszen ő is végigmondhatja a mondandóját, viszont szerintem mindenkinek megvan arra lehetősége, akár nyilvánosság előtt, akár csak egy személyes négy szemközti párbeszédben, hogy kiemelje ezeket a hiányosságokat. Ez lehet egyébként frappánsan is, csavarokkal, tehát valahogy rámutatni arra, hogy úgy látom, hogy a mondandóra nem tudtál semmit reagálni, hogy arra nem érkezett érdemi válasz, akkor ebben meg is állapodhatunk, vagy megállja a helyét. Tehát lehet akár egy ilyen kicsit érces, kicsit csípős, humoros stílusban is válaszolni. Igen, így igaz, tehát egy karcosan vitázni. Mert én nem gondolom azt, hogy a racionális vita az egy teljesen kilúgozott, érzelemmentes műfaj lenne. Önmagában maguk a szabályai, azok nem az érzelmekről szólnak, de nyilván emberek vagyunk, és mindenféleképpen emberek a saját érzelemvilágukkal, a kognitív szinten túl mindenféle más érzékelési rendszereikkel együtt vesznek részt ezekben a vitákban, de fontos, hogy a biztos alapot azért a racionális érvelés adja. Tehát, hogy az, ami a vitának a gerincét jelenti, az végig az érdemi érvek alapján történjen, és hogyha ki színezi egy-egy ilyen elem, az azért legyen, hogy tovább erősítse a tényleges érvelésnek a hatását.
Mert hogy sokan nem arra figyelnek, hogy mit mond, hanem hogy hogyan mondja, meg hogy gesztikulál, meg hogy milyen a külseje, és ezért tud megnyerő lenni, még hogyha a lufi is amit mond?
Igen, a meggyőzés tudománya azért nagyon attól függ, hogy ki mit tart kívánatosnak, de számomra, aki fontosnak tartom a racionális vitakultúrát, nagyon kiábrándító tud lenni, hogy hány százalékban számít az, hogy valaki milyen testbeszéddel és megjelenéssel mond valamit, ahhoz képest, amit ténylegesen mond, illetve hogy hány százaléka marad meg a hallgatóságban annak, amit elmondunk. De hát ezzel számolni kell, természetesen sokféle impulzus éri az embereket, nem tudnak mindent egy az egyben befogadni, úgyhogy ezekre is szükség van, de ezen a képzésen mi azt szeretnénk megmutatni, hogy nem olyan ügynököket képzünk, akik biztosan el fogják tudni adni innentől kezdve a portékájukat, vagy a biztosításukat, vagy bármi szolgáltatásukat, hanem olyan embereket, akiknek akár ebben a munkájukban, akár az élet más területén lesz egy nagyon tudatos érveléstechnikai és vitamódszertani eszköztáruk, amit be tudnak vetni, akár más eszközökkel kiegészítve, ami már egy szélesebb értelembe vett meggyőzés tudomány, és a meggyőzésnek egy ilyen szélesebb értelemben vett értelmezése, viszont ott lesz az a racionális, átgondolt és igen biztos alap, ami nélkül viszont csak egy felfújt lüki a többi, és lehet, hogy úgyis meg tudnak győzni, de mi van, ha a partnerük viszont tartalommal és külcsénnyel is érkezik, akkor hátrányba kerülnek. Tehát mindenképpen jól jön, hogyha valaki először ezekre az alapokra helyezi a hangsúlyt, és utána építgeti föl a látványos elemeket.
Fanni, hogyan épül fel a Mátyás Corvinus Kollégium Vita Akadémiája, amire most még lehet jelentkezni?
A képzést úgy szerveztük meg, hogy aki tanul, dolgozik, akár kifejezetten elfoglalt, az is tudjon csatlakozni. Emiatt igazából az év során, tehát egészen mostantól fogva május-júniusig két képzési hétvégét és egy kontaktnapot előre egyeztetett időpontban fog jelenteni minden egyes résztvevő számára a részvétel, ami fixált időpontban fog történni. Ezen kívül a résztvevőknek maguknak kell majd vitákat szervezniük, ezt viszont saját körükben, saját időpontban, helyszínen fogják tudni lebonyolítani, hogyha a vírus helyzet miatt ez indokolt akár online. Tehát nagyon rugalmasak vagyunk ebben is, de alapvetően ami fix, hogy november 27-től 29-ig lesz most egyelőre hibrid oktatásban tervezett képzési hétvégénk, ahol akik nem tudnak csatlakozni, mert határon túliak, vagy egyszerűen biztonságosabbnak tartják ezt a megoldást, akkor azok online be tudnak csatlakozni, de egyébként egy kis csoportos képzésről van szó, tehát 10-15 fő lesz ott egyszerre, illetve a páran a szervezők és mi az oktatók. Úgyhogy mindenkit nagy szeretettel várunk, aki szeretne egy ilyen nagyon személyes hangvételű, kis interaktív közegben a vitázáshoz közelebb kerülni és elsajátítani ezeket az ismereteket. Ez egy intenzív hétvége, tehát itt folyamatosan adjuk le az elméletet és gyakoroltatjuk be vitaszimulációkkal, gyakorlatokkal, érveléstechnikai feladatokkal, tehát már az elejétől mély vízbe dobjuk a résztvevőket, hogy vitázzanak, vitát vezessenek is és értékeljenek, hiszen az önálló vita alkalmak során, amikor ez a hétvége lement, akkor utána, ha maguknak szervezik meg a saját közegükben a vitákat, nekik kell majd igazából átadni az elméletet is, illetve az ő vita alkalmunkon megjelenőknek a vitáját értékelni és vezetni. Tehát igyekszünk így átadni mindezt a tudásanyagot, hogy ők ezt tovább is tudják adni. Ebben mindegyik segítünk nekik, tehát mindenkinek lesz személyes mentora, akihez tud fordulni, minden lehetőséget biztosítunk, és megadunk ahhoz, hogy sikeresek legyenek a vitaoktatás elsajátításában a résztvevők. És a kontaktalkalmon meg is beszéljük az első, már addigra megtartott vitaalkalomnak a tapasztalatait, és az után követő hétvégén, ami pedig lezárja a képzést, ott kiértékeljük az egész évnek a tanulságait, illetve ha időnk jut, akkor további ismeretekkel is gyarapítjuk a résztvevőket. A vitázás pedig természetesen egy folyamatos elem, tehát fontosnak tartjuk, nem lehet elégszer gyakorolni, és nagyon szórakoztató is, tehát tulajdonképpen egy intellektuális sport is. Hogyha az ember úgy fogja föl, úgy mint a sakk, ez is egy játék, egy sport, amit lehet barátokkal is, és a képzés keretében is nagyon jó hangulatban eltölteni. Akár a leginformálisabb témáktól, hogy kellene mindenkinek szuperképességeket adni, egészen a humanitárius intervenciókig bármiről lehet vitázni. várjuk is a résztvevőknek az ötleteit, amikor jelentkeznek, akkor ki kell tölteni egy motivációs kérdőívet, és ott feltesszük a kérdést, hogy ők miről vitáznának szívesen, illetve miről tartanának vitát szívesen.
És ami nagyon fontos még, hogy a tréning térítésmentes, a Mátyás Corvinus Kollégium még várja a jelentkezőket 18 év fölött a Vita Akadémiájára, amely hamarosan indul. Minden más információ a vitaakadémia.mcc.hu oldalon elérhető. Aki invitálta a fiatalokat, illetve idősebbeket, mert ugye nincs felső korhatár, az Súrjányi Fanni, a Mátyás Corvinus Kollégium kutatási